Inspiráló történetek, példaértékű karrierutak és elképesztő sikereket elért vendégek. Ez itt a Veled az élen című műsor. A Csorbanita podcast csatorna idén ezeknek az élettörténeteknek jár a nyomában, hogy kiderítsük, hogyan válhatnak valóra az álmok és milyen szerepe van ebben a kreativitásnak. Ez az évad nem jöhetett volna létre az InspiKid online klub nélkül, ahol minden a kreativitásról szól. A klub missziója a 6-14 éves gyermekek támogatása abban, hogy elérjék a céljaikat. Hiszem, hogy tagjai közül kerülnek majd ki a Veled az élen műsorunk következő vendégei. Milyen hatások alakítják a karrierutunkat és ezzel együtt a személyiségünket? A kudarccal vagy a sikerrel nehezebb megküzdeni, és vajon melyik formál minket jobban? Mitől válik annyira vonzóvá egy mobilszolgáltató, hogy egy életmunkáját fektetjük bele, és vajon van-e olyan pont, amikor mégis arra vágyunk, hogy valami egészen más csináljunk? Ezekről kérdezem mai vendégemet, Szabó Melindát, a Deutsche Telekom Európa lakossági szegmensért felelős Senior Vice Presidentjét. Üdvözöllek a műsorban!
Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek veled.
Melinda, mindig nagyon-nagyon imponáló egy karrier ívet látni, és te elindultál valamikor a kereskedelmi főiskoláról, és most elérkeztél a Deutsche Telekom székébe. Mi az a három meghatározó pont, ami egyből eszedbe jut, ami ide juttatott a mai helyedre?
Hát hogyha csak háromra kell szűkítenem, akkor azért nehezebb erre válaszolni. De talán én az a kezdeni, hogy nekem az első munkahelyi nagyon meghatározó élmény volt, és nagyon-nagyon sokat formált rajtam, segített abban, hogy egy kicsit a határaimat megismerjem. Máshogy ismertem meg magam az első munkahelyen, mint ahogy korábban ismertem magam tanulóként, vagy diákként főiskolán, vagy a nyári gyakorlatokon. Szóval ez az első munkahely kezdődött egy piackutatással, és szerintem én óriási szerencsém volt, hogy egy olyan területre vetődtem, ami nagyon-nagyon összevágott az én személyiségemmel. Mit értek ezzel alatt? Én nagyon szeretem azt, hogy megérteni az embereket, megérteni azt, hogy mi az, ami vezérli őket egy-egy választásnál, legyen ez termékszolgáltatás, hogyan döntünk, hogyan jutunk el A-ból B-be, és a piackutatás, ez nagyon jó, szóval ez az első munkahely.
Itt egyébként volt konkrét mentorod is, az emberek voltak nagy hatással rád, vagy pedig maga a szervezet és a küldetése a szervezetnek?
Itt gyakorlatilag az, hogy az egy nagyon érdekes dolog, amikor az ember egy üzleti problémát képes lefordítani a kutatás nyelvére, és utána pedig a válaszokat képes visszafordítani a vállalatnak, hogy mit is csináljon vele. Ez nagyon-nagyon nem triviális, és ez egy olyan dolog, ami rutinnal együtt meg lehet tanulni, nyilván van módszertani háttere, nagyon sok minden, de hogy ebben óriási fejlődési lehetőség van. Úgyhogy engem ez az, ami nagyon-nagyon formált, és ott a kollégák, nyilván a nálam sokkal rutinosabb kollégák formáltak nagyon. És akkor a második, ami azt szerintem nagyot formált rajtam, az szerintem az első vezetői pozíció.
Uh-huh. Ez mikor volt?
Hát ez szerintem ilyen
éves voltál?
Hát ilyen a 30-as éveim elején.
És amúgy 20 évesen nem vezetőként képzelted el magadat?
Benne volt a gondolatomban, de soha nem úgy, hogy uram is, én most vezető szeretnék lenni, én sokkal inkább úgy láttam magam, hogy olyan feladatokat csinálni, ahol egy ilyen nagyobb hatást tudok elérni. Uh-huh. És akkor ebbe persze felsejlett egy vezetői pozíció, de és az mindig nagyon vonzó, de azért annyira mélyen nem foglalkoztatott, hogy én most tudatosan vezetővé képezzem magam. És amikor a piackutató cégtől átkerültem a multinacionális környezetbe, ott azért nagyon-nagyon sok minden tréning és egyéb gyakorlat segített abban, hogy ez a részem fejlődjön, és azt megélni, hogy tudod, amikor első vezetői pozíciót megkapod, akkor az egy nagyon erős bizalmat jelentett. Uh-huh. Valaki bízik benned, hogy azt mondja, hogy én képesnek tartalak erre, és ez borzasztó inspiráló.
Mennyi időt voltál már akkor ennél a munkahelyednél?
Szerintem 4-5
év. 4-5 év, akkor tényleg egy bizonyítási idő után kaptad ezt a kinevezést.
Igen. És ez rendkívül inspiráló volt megtanulni azt, hogy amit úgy vélek, hogy tudok magamról, azt mégis elkezdeni a gyakorlatban alkalmazni, és elkezdeni azt, hogy visszajelzés, hogyan bánunk emberek, hogyan lehet ezt jól csinálni. Szerintem ez nagyon fontos, és nagyon sok más, ami formál, de én harmadiknak mégis csak a gyermekeim születését mondanám. Hmm. Mert hogy szerintem ez az egyik legnagyobb formálója az ember személyiség fejlődésének. Úgyhogy én ezt a hármat mondanám.
Arra szeretnék rákérdezni, hogy a mobil szolgáltató környezet az véletlenszerűen jött, vagy volt valami ok, ami ide vezetett, vagy utólag meg tudsz fejteni valamit, hogy ez volt a te utad, hogy miért?
Részben tudatos volt, amikor én elkezdtem a mobil cégnél dolgozni, az abban az időszakban volt, amikor az úgynevezett mobil penetráció, hogy mit jelent ez, ugye a lakosságra vetített mobiltelefon használók aránya 15% volt. Ma ez ugye 100% fölött van, hiszen egy ember akár több szolgáltatást is használ. Tehát ez nagyon gyerekcipőben járt, de hát ez
a 2000-es évek eleje.
Hát igen. Igen, 2000-es évek eleje. Ez volt az a iparág, ami a leginkább robbanás előtt állt, prosperáló volt, újdonság volt, egy egészen más ügyfélélmény szinten mozgott, más volt a kiszolgálási kultúrája, tehát minden, ami látszott a mobil cégekből, azt mutatta, hogy úristen, itt valami egészen más történik, mint amit itt Magyarországon korábban megszoktunk, ez az egyik.
Tehát akkor ez akkor is látszott, amikor ott voltál, hogy itt valami nagy fejlődés fog történni.
Abszolút.
Korszakváltás előtt vagyunk.
Így igaz. Tehát ez egy tényleg nagyon prosperáló időszak volt, és hát ugye kutatóként azért, amikor az ember a secondary research-öket csinálja, meg egyáltalán elkezd emberekkel foglalkozni, hogy ki hogyan költi mondjuk a háztartás összjövedelmét, azért megjelent, hogy a mobiltelefonia az egy nagyon vágyott termék volt már akkor is, és ez szuper izgalmas időszak volt oda kapcsolódni.
Most már azért jó pár éve vagy ebben a szektorban. Lenne egyébként más olyan szektor, amit beszívesen belekóstolnál, vagy úgy érzed, hogy már maradsz így életed végéig ebben a szektorban?
Hát én sok mindenen gondolkodtam, tehát azért annak idején a piackutatás és a telekommunikáció között volt egy rövid kitérő, mert FMCG szektorban szerintem azért ott
ez
is...
Ez pontosan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy az egyik kávé forgalmazó cégnél dolgoztam, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy ott is nagyon-nagyon sok izgalmas dolog van, tehát hogy én egy kicsit azt gondolom, hogy minden iparágnak megvan a maga szépsége, és a maga mi ugyanúgy a bankszektornak szerintem az is szuper biztosít. Tehát, hogy mindenben én azt gondolom, hogy meg lehet találni azt az értéket, ami az embert mozgatja, és egy kicsit azt mondja, hogy még ezt szeretném ott megcsinálni, vagy kitálni. Az én utam valahogy ebben a telekommunikációs világban teljesedett ki.
Most már azért bőven a robbanás után vagyunk, tehát nem tudom, hogy mit jósoltok ezen a területen, milyen fejlődés, vagy merre fog ez haladni, de azért a nagy fejlődésen biztosan, vagy a legelső fejlődési hullámon biztosan túl vagyunk. Hogyha látnál valamelyik szektorban egyébként valami hasonló lehetőséget, akkor ez izgat leginkább tehát ez a legnagyobb kihívás a munkádban, vagy igazából szeretsz elmerülni dolgokban, és akkor tök jó volt ez egy ilyen indító pillanatnak, de valójában más az, ami igazán mélyen motivál.
Én azt gondolom, hogy ebben a telekommunikációs iparágban, vagy amivel én foglalkozom, az nem a technológiai része annak, ami van, hanem hogy hogyan lehet ezt úgy formálni, és olyan szolgáltatásokat és megoldásokat a piacra vinni, és kommunikálni erről, ami a nap végén az emberek szükségletét elégíti ki, vagy
megkönnyíti az életüket,
vagy előrébb viszi őket, vagy segít őket. És szerintem, hogyha innen indulunk, hogy megoldásokat szeretnénk adni a lakossági szegmens bármelyik alszegmensének, hogyha szabad így mondani, akkor szerintem bármelyik, tényleg bármelyik iparág lehet választás. Mert hogy akárhonnan jövünk, tényleg bárhonnan, ez arról kell, hogy szóljon, hogy mivel tudom megkönnyíteni a szolgáltatásomat, vagy a termékemet igénybevevő ügyfélnek az életét.
Tehát akkor tulajdonképpen összefoglalva az emberek életét szeretnéd jobbá vagy könnyebbé tenni ez a célod.
Mondhatjuk így is. Igen.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az életutadon inkább a sikerek vagy a kudarcok vittek előre, hogy erre mi lesz a válaszod.
Szerintem kombináció, mert hogy
Szerintem a siker az ugye olyan, ami az ember tovább inspirálja és motiválja, hogy fú, akkor menjünk még előre is, és ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos motor. De siker nincs kudarc nélkül, tehát olyan nincs, hogy minden mindig rózsaszín, és mindig minden sikerül, és a kudarc szerintem borzasztóan kell ahhoz, hogy a nap végén a sikereket meg tudja élni az ember. Mert hogy a kudarc az, amikor reflektálunk, amikor beszélünk róla, amikor megoldást keresünk, amikor tanácsot kérünk, tehát egy kicsit tényleg leszűrjük, hogy akkor mi vezetett ide, és hogyan megyünk. Egyébként ugyanezt a gyakorlatot meg kell csinálni a siker esetén is. És emiatt ez a kettő szerintem nagyon támogatja egymást. Hogy tényleg utána azt tudjuk mondani, hogy úgy értem és tudom, hogy merre vezet az utam, értem és tudom, hogy mik a célok, mik a kihívások, és ebben nem csak magamat tudom segíteni, hanem mondjuk a kollégáimat is.
Igen, egy kudarcos helyzet megoldása után mindig valahogy jobban látszik, hogy merre van az előre, hogyha túl jutottunk rajta, és én érzek magamban is egy folyamatos fejlődést, hogy hogyan tudom egyre jobban kezelni ezeket a kudarccal teli helyzeteket. Kíváncsi lennék arra, hogy te hogyan tudtál előrelépni a kudarcaid átélése után, tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt hogyan kezeltél egy kudarcot, és most, és hogyha esetleg van valami nagy kudarc élmény, amiből a legtöbbet tanultál, hogyha ezt megosztod velünk, annak nagyon örülnék, hogyha publikus.
Én összességében, amikor így gondolkodtam ezen, mert ezen egy kicsit így elméláztam, mielőtt idejöttem hozzád, én azt tanultam meg a kudarc kezelésről, és talán ez a legnagyobb különbség mondjuk a 20-as éveimhez képest, hogy türelem kell hozzá. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy az ember kudarcot él, és akkor másnap ez eltűnik. Tehát meg kell adni magunknak az időt, hogy ezt értelmezzük, meg kell adni a környezetünknek az időt, hogy tudjon velünk erről beszélni, és szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Mert hogy miközben beszélünk róla, akkor ott van az a lehetőség, hogy másoknak a tanácsát meg tudom fontolni, másoknak a tanácssal segít értelmezni, egy más megvilágításban helyezi a történetet, hiszen én akárhogy is igyekszem, a saját szubjektív valóságomat látom, és amikor megérkezik egy másik embernek a valósága, akkor szerintem az nagyon szépen tudja kiegészíteni és helyére rakni a dolgokat. Na ezt 20 évesen szerintem egészen máshogy csinálja az ember. Én biztosan máshogy
befelé
csináltam.
Befelé fordul szerintem először.
Meg türelmetlenebb, meg nem érti, meg nem biztos, hogy mer róla beszélni, mert hogy valahogy szerintem mi arra vagyunk kondicionálva, hogy valahogy tökéletesek legyünk, és szerintem az idő, hogy az ember elfogadja a saját tökéletlenségét, és ezzel rendben legyen. De nagyon fontos. És amit én így látok még nagy különbséget, és ha visszamennék időbe, meg most nekem ez nagyon fontos, hogy merjünk mentor segítséget kérni. Kérdezted rögtön az elején, hogy volt-e mentorom 20 éves koromban? Nem volt. Viszont azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos rész, hogy 20 évesen ismerjünk segítséget kérni, hogy tudjuk egyáltalán felismerni, hogy mi az, ami foglalkoztat minket, mi az, amire megoldást akarunk keresni, és ebben egy jó mentor nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
Igen, én azt hallottam, hogy az a legjobb, ha két mentora van az embernek, az egyik, amelyik mondjuk a területén ott van otthonosabb, és egy-két évvel előrébb jár, a másik pedig, aki mondjuk 20 évvel jár előrébb, és a nagy célkitűzésekben tud segíteni. Neked van valamilyen mentorod most?
Igen, és meg nem is, tehát hivatalosan így nincs, de van egy-két bölcs, idősebb, akár volt kollégám is, akikkel sokat beszélgetek, és mi a mostani kollégáimmal egyébként nagyon-nagyon támogatjuk egymást, tehát hogy van egy ilyen peer mentoring programunk is, és szerintem ez nagyon-nagyon hasznos, hogy tudunk egymással beszélni olyanokról, ami segít nekünk is megoldani bizonyos helyzeteket, vagy egy kicsit máshogy átlendíteni nehézségeken. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon sokat számít.
És akkor vannak neked közeli célkitűzéseid, meg távoliak is, vagy meddig tervezel, vagy hogyan? Mert azért a célkitűzés az nagyon fontos ahhoz, hogy sikereket elérjünk.
Abszolút. Hát én most ugye most voltam egy munkahelyváltásban, tehát a magyar pozíciómat letettem, és átmentem egy nemzetközi szintére, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a volt magyar pozíciómban lévő, nemzetközi szinten lévő kollégákat fogom össze és menedzselem. És nekem most például az nagyon határozott célkitűzésem, hogy egy olyan ügyfélközpontú növekedést tudjunk elérni európai szinten, amit megvalósítottunk itt a magyar piacon. Ez az egyik. A másik...
Milyen jó, hogy a magyar példát kell külföldre vinni.
Igen, igen, ez egy nagyon-nagyon sikeres 4 év volt itt Magyarországon. És azt gondolom, hogy ha tudunk menni ezzel a caring vezetői módszertannal, ami szerintem azt jelenti, hogy tényleg ott vagyunk, és arra figyelünk a kollégákra, figyelünk az ügyfelénkre is, és sokkal inkább ebből a szempontból viszünk piacra termékeket, vagy kommunikálunk, akkor erre minden esélyünk megvan.
Üljünk át egy kicsit mi magunk a mentoré, vagy mondhatnám szülői széknek is. Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki már fiatalon lássa az útját, és tudjon érvényesülni most fiatalként, tehát hogyha így mentori vagy szülői szerepkörből nézzünk most erre, és sikeres legyen, tehát a fiataloknak mi kell hozzá szerinted?
Én első körben azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy meg legyen az a nagyon stabil háttér, amiből jövünk, amire még kitérhetünk, de hogy fontos valahogy, hogy kapjunk olyanokat gyerekkorunkban, hogy azért a kommunikációnak a szépségével foglalkozzunk, mert ez fontos, hogy a csapatmunkát azt mondjuk már a iskoláskorban vagy fiatalkorban is elsajátítsuk, mert a nap végén közösségben dolgozunk. Szerintem nagyon fontos, hogy a kreativitást ne öljük ki gyerekekből, és hogy erre biztassuk meg a bátorság. Tehát, hogy szerintem a bátorságot se szabad kiölni a gyermekekből, de mondjuk ez a... És akkor ebben van szülői szerep és felelősség, de ebben van iskolai szerep és felelősség, tehát ez egy nagyon szertágazó téma. De amikor már ott van a fiatal, hogy elkezdi a pályát, szerintem az, hogy merjen nagyot álmodni, tehát hogy tényleg legyen egy olyan, ami azt mondja, hogy úristen, ez az én álmom, ide szeretnék eljutni, az fontos. És hogy nem szabad megrettenni attól, hogy ha nem tudja a nulladik pillanatban, hogy akkor hogy lesz ez pontosan. Hanem szerintem arra kell fókuszálni, hogy utána mi az a következő lépés, ami kellően ambiciózus ahhoz, hogy elérhető legyen. Én abban hiszek, hogyha megvan ez a nagyon távoli, még nem is kell, hogy nagyon precíz vagy pontos legyen, azért ez elkezd munkálódni, és mi hajlamosak vagyunk, akkor ugye kondicionál magunkat is, elindulunk abba az irányba, és igenis meg kell állni a kis sikereknél, meg kell jutalmazni magunkat, bármi is legyen az a kudarcokból, ahogy említettem, érdemes úgy tanulni, hogy félig teli pohárral befejezni ennek az egésznek az elemzését, és akkor szerintem ez úgy menni fog.
Nagyon hasonló dolgokat mondtál most, 2023-ban, mint hogyha én visszagondolok az én fiatalkoromra, mondjuk a 2000-es évek elejére, vagy a 90-es évek végére. Szerinted van-e különbség az akkori fiatalok érvényesülésének módjában, meg a mostani fiataloknál? Tehát mi lehet az a különbség? Mert én például azon gondolkoztam, hogy a mostani fiataloknálnak ott van a zsebében egy hatalmas tudástár a mobiltelefonon keresztül, és pont ezért sokkal jobban látják a lehetőségeiket, ugyanakkor a végtelen számú lehetőségből nehezebb választaniuk.
Igen, szerintem pont itt van az, hogy ahogy mondod, tehát a mai fiataloknak talán a nehézsége abban áll, ami egyben a lehetőség is, de hogy hogyan tudja struktúrálni a rendelkezésre álló információkat. Ez a képesség, ami nagyon kell. A másik a mai fiataloknál, hogy tényleg megtartsák azt, hogy kommunikálnak, és csapatban együttműködnek, mert hogy azért az is része a mai fiatalságnak, hogy hajlamosak vagyunk visszamenni, egy kicsit magamban játszok, egy kicsit én is a telefonom, de a társas kapcsolatok szerintem azért a nagyon-nagyon fontosak és fontosak is maradnak. És ami talán a nehézsége a fiataloknak, mondjuk ellentétben a mi pályakezdésünkkel, hogy most nagyon intenzíven változik a munkaerőpiac, és hogy mire lesz a jövőben szükség. És szerintem talán ez az egész, ami a legnehezebb, hogy melyek azok a szakirányok, szakterületek, amik mondjuk egy 5-10 év múlva is ott lesznek velünk, vagy már nagyon formálódnak. Úgyhogy emiatt szerintem a tanulás és egy képesség, meg a folyamatos továbbképzés, meg a saját magunkkal való foglalkozás ilyen szempontból nagyon fontos. Tehát nem lehet abba hagyni a tanulást, és most itt nem diplomákra gondolok, hanem egész egyszerűen a napra kész friss információk, a trendeknek a követés, és ebből leszűrni, hogy mi az, ami valahogy úgy illeszkedik a személyiségünkhöz, és mi az, ami nem. És akkor megérkezünk megint a mentorhoz, hogy ebben a nagyon heterogén és sokszínű, nagyon pörgő világban szerintem nagyon, nagyon sokat tud jelenteni, hogyha valaki támogatja ebben a fiatalokat.
Igen, és én ide fűzném a kreativitás képességét, hiszen az pont a megújulás képességét, a rugalmasságot fejleszti. Igen. És erősíti, és ugye erre van most a leginkább szükség, fiatalnak, idősebbnek egyaránt.
Igen.
Hogyha visszaülünk a szülői vagy mentori székbe, említetted ezt a struktúrálást, hogy igazából nem a tudásnak a megszerzése a fontos, mert az ott van a telefonunkon, hanem hogy hogyan struktúráljuk a rendelkezésre álló információkat. Ebben hogy tudunk segíteni a fiataloknak, vagy akár magunknak is? Van erre valami tippet, hogy hogyan lehet mondjuk ezt a készséget fejleszteni? De hogyan csinálod?
Hát szerintem az nagyon fontos, hogy az ilyen logikai játékok például gyerekkorban, vagy keresztrejtvény, vagy bármi olyan, ami tényleg úgy ébren tartja a szürke állományunkat, szerintem tök fontos. A másik, hogy én azt gondolom, hogy ha a kultúrát is behozzuk a mindennapjainkban, tehát az olvasás örömét megtartjuk, és felmegyünk, akkor is szerintem egy olyan szemléletet építünk magunkban, ami oda vezet minket, hogy segít a fontos és a nem fontos szétválogatásában, és hát szerintem, ami megint ott van, az életbölcsesség, tehát hogy és ezt mondtam, hogy a türelem megint fontos, mert...
Igen, de ez fiatalon még... Igen. Tehát, hogy ráadásul a közösségi bédésem azt sugározza, hogy legyél türelmes, és majd 20 év múlva, vagy 30 év múlva eléred a sikereket, hanem mindenki holnapra akar, és ezért sokkal nehezebb szerintem türelmesnek lenni, pedig valójában az igazi sikerekhez idő kell.
Igen, és meg nem is, de szerintem ez nagyon fontos, hogy mit élünk meg sikernek. Tehát szerintem a siker az nem ott kezdődik, hogy úristen, a félvilág tudja, hogy én valami óriás nagyot alkottam. Szerintem az is nagyon sikeres, amikor egy pici projektet befejezünk. Szerintem az is egy nagyon fontos siker, hogy megvan az első munkahely, az első projektnek vége van, hogy hurrá, hívnak a következő projektre. Tehát, hogy szerintem
hogy vegyük észre a sikereket.
Kicsit észre kell venni a sikereket, mert amit te említesz, az a sikernek egy olyan része, ami már egy életmunkája.
Igen.
De hogy addig azért nagyon-nagyon sok minden van, ami sikert tud jelenteni, és szerintem ezt fontos észrevenni.
Igen, egyébként akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, Én például azt is sikernek élem meg. Valószínűleg egyre többféle sikerélményünk van, ahogy egyre bölcsebbek leszünk, vagy érettebbek leszünk, hogy most például meg tudom érni azt is sikernek, hogyha egy napom jókedvűen telt el, és nyilván az is jó, hogyha valamilyen jó üzleti megállapodást kötöttem, de hogy amúgy egy egészen pici dolgot is tudok értékelni, ezt 10-20 évesen azért kevesen értékelik. Igen. Sikernek, hogy jókedvű volt egy napom.
Ebben egyetértek, igen.
Nagyon szerettelek volna arról is megkérdezni, hogy nőként te mit találtál könnyebbnek a vezetővé válásod útján, és mit találtál esetleg nagyobb kihívásnak? Erről nagyon megosztanak a vélemények, hogy könnyebb vagy nehezebb. Ilyen-olyan is kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy látod.
Ez egy szerintem nagyon aktuális kérdés, de mondjuk aktuális kérdés volt 10 évvel ezelőtt is. Nekem személyesen nem volt, vagy nem tudom azt mondani, hogy könnyebb vagy nehezebb lett volna a vezetővé válni. Biztos maga az iparág is ezt nagyon támogatta, mert azért ott nagyon, nagyon hamar megjelentek a női vezetők annál a cégnél, ahol én dolgoztam. De az kétségtelen, hogy ez ma is egy abszolút élő téma, nem csak itthon, hanem a nemzetközi vállalatunknál is, és szerintem ebben az a fontos, hogy beszélünk róla. Tehát nem csinálunk úgy, mintha ez nem lenne egy fontos téma. Ez mindenképpen szerintem előre visz. Az is előre visz, hogy aktívan foglalkozunk vele, és nagyon-nagyon sok hozzám hasonló kolléganő foglalkozik mentorálással, beszélünk róla, és példát adunk és mutatunk a fiatalabb generációnak, hogy ez egy teljesen rendben lévő és járható út. És a harmadik, ami szerintem fontos, hogy nem csak beszélünk róla, hanem egyre több vállalatnál a sokszínűség azért az a vállalati kultúra részévé válik. És itt szerintem az is nagyon fontos, hogy a sokszínűség az nem a női vezetőkről szól. A sokszínűség szerintem arról szól, hogy minél többféle nézőpont megjelenjen egy vállalat menedzsmentjében, egy vállalat összetételében. És akkor persze ebből az egyik ilyen fontos sokszínűségi része a nőket jelenti, de hogy szerintem inkább ez a fontos, hogy sok minden ott legyen, mert akkor lehet jó beszélgetéseket folytatni, és akkor lehet azt mondani, hogy oké, okay, akkor tényleg a lehető legtöbb nézőpontot figyelembe véve megyünk előre egy kiválasztott úton.
Igen, szerintem is nagyon fontos erről beszélni. Én, amit ilyen nulladik lépésnek látok, hogy példák kellenek. Tehát, hogy azért van valószínűleg kevesebb női vezető, mert egyrészt ugye a történelmi okoknál kifolyólag kevesebb volt, és kevesebb példa van most előtt a fiatalok előtt, és egyáltalán föl sem merül bennük, hogy amúgy akár kisvállalkozást vezethetnek, vagy akár egy nagy multinál lehetnek vezetők, és hogyha látják a példákat, és fölmerül bennük, hogy vajon ők milyenek lennének ebben a pozícióban, vajon így ki tudják-e teljesíteni álmaikat, akkor az már szerintem be fogja indítani ezt a folyamatot. Szerinted mi az erőssége a női vezetőknek?
Hú, én szoktam azt mondani, hogy a gyereknevelés és a vezetői lét az azért tud kézenfogva járni. És nem azért, mert vezetőként gyerekek vannak, hanem mert a gyerekek nagyon sok mindenet tanítják meg szerintem a felnőtteket, vagy emlékeztetik. És amikor azt mondjuk, hogy hogyan motiválunk, hogyan fordulunk oda figyelemmel a másik felé, hogy hogyan biztatjuk, hogy hogyan adunk önállóságot, hogy hogyan nem bántjuk a kreativitást, a bátorságot. Ezek azért mind-mind olyan dolgok, amik megjelennek, sőt, meg a gyerekkel való kapcsolatban is, de hát ezek ugyanúgy megjelennek egy vezetői létben is. És szerintem, hogyha ezt így nézzük, akkor ebben a női vezetők tudnak erősek lenni. A másik oldalról, azért azt is nekem mondjam, hogy azért a férfi vezetőknek is megvan ez az adottsága. Tehát, hogy ez sem kifejezetten csak női vezető, inkább azt mondom, hogy érdemes ezeket nem elfelejteni, amikor az ember vezetői lét. Most napokban hallgattam egy finn filozofus professzornak az előadását is, és például ő nagyon frappánsan azt mondta, és szerintem borzasztóan fontos, hogy a vezetői fejlődés az a személyiség fejlődését jelenti. Szerintem, hogyha ezt ebbe belegondolunk, ez tényleg így van, hiszen egyre jobb és érettebb vezetők leszünk, ahogy egyre érettebbé válik a személyiségünk, és amit az előbb említettem, az megint egy nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, amit jót teszünk mondjuk a gyerekünkkel, ugyanezt lehet csinálni a munkahelyen is.
Ez egy tökéletes végszó, Melinda, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon inspiráló volt. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Inspiráló volt számodra ez a podcast adás. További lelkesítő élettörténetekért hallgass meg a többi beszélgetést is. Itt a Csorban, itt a podcast csatornán biztosan mindegyikben találsz olyat, amit elvihetsz magaddal. Ne felejtsd el értékelni a csatornát, bárhol is hallgatsz, a legjobban pedig úgy tudod támogatni a tevékenységemet, ha feliratkozol hírlevelemre, amit a csorbanita.hu oldalon találsz. Vendégjavaslataidat, észrevételeidet és visszajelzésedet is várom szeretettel az anita@csorbanita.hu e-mail címre. A mai adásban az együttműködő partnerünk az Inspikit Klub volt, ami kifejezetten 6-14 éves gyermekeknek és szüleiknek szól. Ha szeretnéd, hogy gyermeket könnyebben oldja meg a problémákat, hogy a változásokat vagy éppen az új dolgokat örömmel vegye, hogy azonnali kütyümentes élményekkel gazdagodjon, érdemes beiratnod ebbe az online kreativitásfejlesztő klubba. Az InspiKid Klub programjaiban arra is kaptok jó ötleteket, hogyan lehet közösen otthon megtalálni a minőségi időtöltést. A havidíjas klub számtalan izgalommal várja a szülőket és gyermekeiket egyaránt. A részleteket a csorbanita.hu/InspiKid oldalon találod.